Hát kedves Mária Rádió hallgatók, tényleg meglepetés. Tibor atyát most én kell az ő hivatás történetéről kérdezzem. És az első kérdésem az volna, és kérésem, hogy meséljen egy kicsit az ő gyermekkoráról, és arról, hogy hogyan született meg benne a papság kérdése, hogyan alakult az ő hivatása gyermekkorába.
Igen, 1977. április 4-én születtem Csíkszeredában, a harmadik fiúként, édesanyám szerint talán a legcsintalanabb is, és 3,5 év után elváltak a szülők, így kerültem Sepsibükszándra az édesapám felőli nagyszülőkhöz. Akkor még Isten nyugtassa élt a nagytata, de én már nem nagyon, szóval nem nagyon, hanem egyáltalán nem is emlékszem rá. Viszont annyit tudok a visszajelzésekből, hogy nagyon imádott engem, és már akkor azt mondta, kijelentette, mint sepsibükszádi egyház tanácsos, hogy ebből a gyermekből biztos, hogy pap lesz. A gyerekkorom hát nem volt egy rózsás, nem egy gazdag szülők gyerekeként láttam meg a napvilágot. Habár úgy indult a családi élet, hogy igenis nagyon jó gazdasági állapotban, de a szülők viszonya úgy alakult, hogy elváltak, így hát az én sorsom is úgy alakult, és így hálát is adok a jó Istennek, hogy így alakult, hogy szegény környezetben nőttem fel. És a gyerekkoromban, ahogy szokták mondani ma, hogy hát nem volt gyerekszobám, hát valóban nekem nem volt gyerekszobám, és éppen nem miatt, hogy nem volt gyerekszoba idézőjelbe, ennél többet kaptam, mint egy gyerekszoba. Kaptam egy hatalmas nagy nappalit, kaptam egy hatalmas nagy előtért, kaptam egy hatalmas nagy udvart, ezt is idézőjelbe mondom, lelki viszonylatban, ugyanis a nagymamám, aki felnevelt édesapámmal együtt, tőlük kaptam meg azt a, mármint nagymamámtól igazából, azt a vallásos nevelést, amelynek következményeképpen itt vagyok, ahol most vagyok. Gyerekkoromban igazából nem is tudtam felfogni azt, hogy mit jelent a hit, mit jelent az Isten. Annyit tudtam, tudok és tapasztaltam akkor, hogy minden vasárnap kellett menni szentmisére, minden este imádkoztuk a rózsafűzért a nagymamámmal, egy tizedet el kellett imádkozni, annélkül nem lehetett elaludni. Ő leült az ágy szélére, és elmondtuk a tized rózsafűzért, és amikor azt elmondtuk, akkor betakart, megpuszilt, és ő elment lefeküdni, és a fiú testvéremmel, Ervinnel, meg édesapámmal egy szobába aludtunk. Utána akkor mi is fordulunk a fal felé is, aludtunk. Innen indult el nekem a vallásos élet, amit így utólag visszagondolva tudom bizonyítani, hogy igenis innen indult el, és ezt azért fogalmazom így, mert abban az időben én nagyon untam ezt a tized rózsafűzért, hogy miért kell 10-szer egymás után elmondani az Üdvözlégy Máriát. Ez egy olyan unalmas ima. És amikor elkerültem a kántoriskolába, kellett imádkozni a rózsafűzért, majd a teológián, és ahogy a te műsorodban is említettem, hogy együtt kezdtük imádkozni a teológián a rózsafűzért, akkor kezdtem igazából megszeretni a rózsafűzért. És most, hogy itt vagyok a Mária Rádiónál és a kedves hallgatókkal, nagyon sokszor imádkozzuk a rózsafűzért, ekkor kezdtem. Szóval ekkor mélyült el bennem az, hogy mennyire fontos a rózsafűzér imádság. Na de visszatérve a kérdésedre, vallásos nevelés, ahogy így belém ívódott gyerekkoromba, megkezdtem szeretni a templomot. És nagyon sokat jártam én is minden nap, szinte templomba járó minisztráns gyerek voltam, és annak is örültem, hogyha egyet kell csengetni, vagy éppen csak, hogy a vizet tölteni a papnak a kezére, ha bár nem tudtam, hogy az mit jelent még akkor, csak éreztem, hogy nekem van ott feladatom. Aztán visszaemlékszem, hogy második osztályos koromban az akkori plébánosom, Ferenci István, most Gyergyó Alfalvi származású, most nyugdíjas babácsi felfigyelt arra, hogy milyen szépen tudok már olvasni, és akkor megkért, hogy vasárnaponként vagy az olvasmányt, vagy a Szenteckét olvassam. Hát akkor nekem második osztályos koromban ez egy akkora megtiszteltetés volt, hogy voltak 8. osztályosok, akik minisztráltak, de mégis én kell olvassak, és akkor úgy megjött az önbizalmam, ahogy ma szoktuk mondani, az egóm az úgy megnőtt, na büszke is voltam rá, és akkor minden vasárnap én olvastam, amikor hétköznap mentünk a misére, ugye akkor sok minisztrás nem volt, akkor is én olvastam. Aztán jöttek az ünnepi szereplések, ez Ferenc István plébános, ő arról volt híres, hogy kórust szervezett a faluba, oda is beszervezett, de igazából az úgy nem volt az ínyemre a kórus, viszont amikor voltak a színdarabok, tehát nem csak vallásos színdarabok, de legfőképpen azok is, tehát karácsonykor, húsvétkor, anyák napja, vagy bármilyen ünnepség volt, akkor általában mindig kaptam egy főszerepet. És ez úgy olyan biztatás volt az én számomra, és ez úgy tetszett, és mindig ott voltam a plébánia környékén, hogyha a plébánia renoválás volt, hogyha egy követ is kellett arrább tenni, én akkor gyerekként ott voltam, lábatlankodtam, de próbáltam segíteni. Így alakult ki bennem az, hogy hát akkor én szeretnék pap is lenni, viszont mivel a sport iránt is nagy volt az érdeklődésem, én mindenképpen szerettem volna híres sportista lenni. És visszaemlékszem, amikor 5. osztályos voltam, akkor a foci csapat edzője megkérte édesapámat, hogy hát engedjen el engem, hogy akkor a zsunioroknál focizzak, és természetesen a nagyobbik fiú testvére Mervin, ő akkor már 8. osztályos volt, őt meg nagyon idegesítette, hogy én vele egy csapatba kell focizzak, hogy ő velem együtt biztos nem fog játszani egy csapatban, meg minden, tehát voltak ilyen dolgok is térben, viszont végül is csak egy csapatba kellett játszodjunk, és ketten voltunk a legjobbak a foci csapatban, és akkor aztán ő is biztatott, hogy igenis, akkor neked itt a helyed, és akkor ez úgy bennem növelte az önbizalmat, hogy igenis, akkor én jól focizok, és akkor nekem ez kell legyen az élethivatásom, így most megfogalmazva, és lett volna is lehetőségem a későbbiek folyamán arra, hogy a sport irányába menjen az életem, viszont amikor 8. osztályos lettem, akkor mégiscsak az Isten útjait kellett járjam, megszólított, és így kerültem el Gyulafehérvár a kántoriskolába. Ahogyan az előbbi műsorokban is beszéltünk veled, 2 évvel jártál alattam, tehát amikor te voltál 9. osztályos, én akkor voltam 14. osztályos. Hát mindenképpen a nagymama imája volt az, ami a kántoriskolába elvezetett.
Említetted a sportot, tudom azt, hogy a focit nagyon szeretett, mindig rivális csapatoknak szurkoltunk. Azt hiszem, hogy kivéve amikor az Unirja Apulumnak a meccsén voltunk együtt, azon kívül soha nem szurkoltunk egy csapatnak. Az én kérdésem a következő lenne a sportról és a papságról, illetve a sporttal és a papságról kapcsolatosan. Ezt a hobbidat, sportot, a focit, hogyan tudod a papságoddal egyeztetni? Van-e benne valami, van-e sporton keresztül? Közelebb tudsz-e te kerülni Istenhez, és közelebb tudsz-e másokat vezetni a Istenhez?
Igen, mindenképpen nagyon jó a kérdés. Emlékszem, amikor gyímes középlokon voltam segédlelkész, és családos csoporttal, illetve a családos csoport szervezett egy úgymond foci sorozatot, ami abban állt, hogy minden hétfőn este Csíkszeredában az egyik műgyep pályán fociztunk, és a fő szervező, aki gyímes középlok, illetve hidegségi származású, akkor még gyímes középlok és hidegség egy plébániához tartoztak, tehát nem volt különálló, mint most, hogy hidegség külön plébánia, meg gyímes középlok, és akkor az illető szervező meghívott engem is erre a foci meccsre, hogy hát akkor én is álljuk be a csapatukba, és így szórakozásképpen, hobbi szinten, akkor minden hétfőn este Csíkszeredába a műgyepályán fotisztunk. És mondom a szervezőnek, aki engem hívott erre a játszmára, hogy vezessük be azt a törvényt, úgymond szabályt, hogy ha valaki csúnyánt beszél, akkor az annyi sört fizet, amennyi csúnya szót kiejtett a száján. És legelső alkalommal, amikor ugye mentünk, és a szervező bemutatott a többi csapattagnak, hogy na hát itt van a gyímes középloki tisztelendő úr, a Tapan bácsi, de neki van ez a kérése, hogy aki csúnyán beszél a pályán, akkor az fizet. Hát persze, nagy röhögés, meg mindenféle, de úgy mindenkinek úgy a szívébe, a lelkébe megmaradt ez, hogy akkor kell fizetni, tehát csúnyán nem szabad beszélni, de hát természetesen milyen a székely ember akarat ellenére is kiejt egy-két szót, ami nem odavaló, és volt egy illető, aki számolta, annélkül, hogy megkértük volna, hogy figyelje valaki, hogy ki hogy beszél, vagy hogy ki kell fizessen, de volt egy illető, aki ezt úgy komolyan vette, és akkor a meccs végén, ez az első alkalommal volt, akkor az öltözőben akkor mondta, hogy na Csaba, te ennyi sört fizetsz, István, te ennyi sört kell fizessél, te ennyit és annyit, annyit. És két-három alkalom után úgy kezdett csappanni a csúnya beszéd. Ez volt az egyik nagy élményem. A másik élmény, hogy a nagyon jó pasztorációs módszer a sport. Tehát itt gondolok nem csak a focira, hanem az asztali teniszre is, a pingpongra, mert azt is nagyon szeretem. És akárhol voltam, mindig szerveztem ilyen egyházközségen belüli pingpong bajnokságot, meg foci bajnokságot, meg minden, és nagyon jó közösség formáló a sport. Tehát olyan embereket is meg tudsz szólítani, akik esetleg addig nem jártak a templomba, vagy nem voltak az egyházhoz közel. És akkor így a sporton keresztül megismerték a papot. Megismertek engem. Akkor rájöttek arra, hogy hát ez nem egy megfoghatatlan személy, a pap, hanem ez egy ember. Ő is ugyanolyan ember, mint mi, csak valahogy másképpen éli az életét. De lehet, hogy egy kicsit többet imádkozik, lehet, hogy egy kicsit érzékenyebb, lehet, hogy egy kicsit fogékonyabb, másabb dolgokra, mint amilyenek a civil emberek, és ezáltal sokkal, sokkal közelebb tudtam hozni őket, és az egyik leghűségesebbek lettek az egyházhoz. És bárhol voltam segédlelkész vagy plébános, ezáltal nagyon sok ember tudtam a sporton keresztül az egyházhoz közelebb hozni.
Köszönöm, de most kanyarodjunk vissza egy picit időben vissza a kántoriskolához. Tehát kántoriskolába felvételiztél, igazából már ott iskolatársak voltunk, akkor még hát ilyen kisebb-nagyobb diák szemmel tekintettünk egymásra. Nem volt még annyira szoros a baráti kapcsolatunk, nem is ez a lényeg, hanem a kántoriskolával kapcsolatosan visszatérve, amit a kántoriskolában kaptál, ami a hivatásodat megerősítette, hivatásod, meg esetleg mi az, amit elvártál volna, és nem kaptál meg a kántoriskolától.
Igen, hát elsősorban, hát ugye a 14 évesen kerül be az ember 9. osztályba, az otthontól 350 kilométerre, teljesen ismeretlenül, és a világot sem ismerve, bekerül egy olyan közösségbe, ahol van 120 ember. És ahogyan te is tapasztaltad, ugyanúgy én is, hogy bekerültem egy ilyen közösségbe, ahol alkalmazkodni kellett. Tehát nem az volt, amit én akartam, nem az volt, amit én gondoltam, nem az volt, amit én érzek, hanem teljesen másképp működött a világ. Ezt egy picit úgy nehéz volt elfogadni, viszont ugyanezzel a problémával szenvedtek, úgymond idézőjelbe, a többi osztálytársak is. És akkor automatikusan így kellett alkalmazkodjunk egymáshoz, és akkor így alakultak ki ott a kántoriskolában is bizonyos baráti kapcsolatok, amelyek segítettek ezen átlépni, vagyis egymást segítettük ezen átlépni. Persze a sok csintalansággal együtt a tanulásban segítettük egymást. Amit én igazából ott tanultam a kántoriskolában, az a rend, a fegyelem, a pontosság, a tisztaság, ami mai napig meghatározó a számomra is, az a pontosság. Természetesen a rend is, mert rendmániákus vagyok, tehát úgy idézőjelben mondom el, hogy nemrég voltak nálam vendégek, én nem voltam itthon, de a kulcsot itthon hagytam, itt vendégeskedtek nálam a lakásban, és azt mondták, hogy hát ez már túlzás, amilyen rend van nálam. Igen, ezt tanultam a kántoriskolába, és ezt te is tudod jól, hogy a teológián is nálam minden a helyén volt, tehát egy porszem nem lehetett a könyvön sem. Tehát igazából ezt tanultam, a rend, a fegyelem, a tisztaság, és ezen kívül természetesen a kapcsolatok kialakulásában a nyitottabb lettem, érzékenyebb lettem, rájöttem arra, hogy hát főleg 12. osztályban, hogy hát nem én vagyok a világ közepe. Igazából, hogy a hivatásom ott alakult ki, nem tudom biztos, szóval 100%-osan mondom, hogy nem. Ez már a gyerekkorban kialakult bennem, hogy én pap szeretnék lenni, viszont érettségi után, ahogy mondtam az előbb is, 14 évesen kerül be az ember, 18 évesen már felnőttként, úgymond idézőjelbe ezt is, de idézőjel nélkül is ki lehet mondani, hogy 18 éves korban már valamennyire felnőtt az ember. 4 év az, amit ott bent ültünk Gyulafehérváron, nem láttam sokat a világból. És én azt gondoltam, hogy hát akkor én meg szeretném ismerni a külvilágot is. És akkor rögtön nem mentem az érettségi után a teológiára, hanem megpróbáltam egy picit a külvilágot is.
Igen, azt tudom, hogy kántoriskola után nem egyből felvételiztél a teológiára, nem rögtön folytattad a tanulmányaidat. Ez alatt a két esztendő alatt, ami kint voltál, idézőjelben kint voltál, mi az, ami ez alatt a két esztendő alatt megerősített téged abban az elhatározásodban, hogy igen, visszajönni a teológiára és pap lenni?
Igen, tehát én érettségi után, amikor eldöntöttem, hogy hát nem akarok menni a teológiára, nem úgy döntöttem, hogy végleg nem akarok visszajönni a teológiára, hanem időszakosan, tehát meg akarom próbálni, és hogyha mégis a Jóisten úgy akarja, akkor mindenképpen pap akarok lenni. Ez úgy jön ki, hogy egy picit Isten ellen döntöttem, de utólag rájöttem, hogy mégsem. Ugyanis az alatt a két év alatt végeztem el az újságíróit, és az alatt tanítottam is egy iskolában, Sepsiszentgyörgyön, és természetesen szerelmes is voltam. De nem a szerelmi csalódás, ahogy nagyon sokan mondják, hogy hát sokan papok, sokan úgy lesznek papok, hogy hát szerelmi csalódottak voltak, nem. Én éppen a szerelmi kapcsolatunknak a legközepén döntöttem el azt, hogy én pap szeretnék lenni. Vissza akarok menni a teológiára. Tehát anyagi lehetőségeim is nagyon jók voltak, a sportban is nagyon jó eredményeket értem el az alatt, a két év alatt, ugyanis került egy olyan foci csapat, ahol tudtam érvényesülni is, és lett volna lehetőségem onnan is tovább lépni, tanítottam is, tehát mindenhonnan folyt a pénz, tehát nem volt anyagi gondom egyáltalán, de mégsem éreztem azt, hogy teljes az életem. És akkor így döntöttem, hogy igenis akkor minden kapcsolat, mindent háttérbe téve, bárkinek bármennyire fáj is, visszatérek, mert úgy éreztem, hogy engem Isten hívott, és így akkor így kerültem vissza, 97-be felvételiztem a teológiára sikeresen, és akkor így kerültünk mi.
Így egyesültek az útjaink.
Az útjaink, így lettünk osztálytársak, így lettünk barátok, igen.
És a teológiára beérkezve, teológiára sikeresen felvételizve, mi az, ami meghatározta a teológiai évek alatt a te fejlődésedet, illetve hát a hivatásban való megerősödésedet?
Az első két év az számomra nagyon nehéz volt. Az első év az azért ugye, mert ez a szerelmi kapcsolat kellős közepén döntöttem azt, hogy én pap szeretnék lenni. Viszont amikor bementem a teológiára, és megkezdődött a MAPI program, és az nem egy olyan program volt, amit én megszoktam az alatt a két év alatt, hogy úgy pörgött minden, hogy edzések, tanítás, kapcsolat, meg stb. A világi élettől teljesen el kellett szakadjak, és teljesen más, tehát 380 fokos fordulat volt az életemben. Az első év volt az, ami egy kicsit, szóval egy jó kicsit nehéz volt, viszont másodéves koromban az már ugye picit úgy enyhült, de másodév végén még mindig azon gondolkodtam, hogy akkor lehet, hogy csak visszatérek az előző élethez, de végül is másodév végén volt az, amikor úgy meggondoltam az egész dolgot. Beszéltem persze a spirituális atyánkkal is, és ő is bíztatott abban, hogy az érzelmeket akkor egy picit hagyjuk abba. Nézzük meg, hogy a hivatásomban akkor mi az érzelem és mi az értelem, mi az akarat, és az egészet hozzuk harmóniába, és akkor döntsek úgy azok alapján. Természetesen akkor már itt kezdtek kialakulni a baráti kapcsolatok is. Hát nem akarok mondani neveket, tehát sok nevet nem is akarok mondani, mert az embernek nincsen sok barátja, mert aki azt mondja, hogy sok barátja van, akkor annak az embernek nincsen barátja. De voltak olyan személyek, akik úgy közel álltak hozzám és segítettek benne, és igazából jöttél akkor te is be a képbe, másodév, és harmadév az aztán teljes egészében, amikor egymást tudtuk segíteni, és ezért hálás is vagyok neked, ezért, ha bár, hát hogy is fogalmazzam. Igen, tehát ahogy te is mondottad, hogy a baráti kapcsolatok azok nagyon fontosak a teológiai életben, akkor megnyílt egy újabb világ, az életemben, ott a teológián, a teológiai életben, ahol igenis tudtam bizonyos fokon jobban figyelni az Istenre. Olyan emberek vettek körül, barátok, akik tényleg láttam, hogy a papságra készülnek. Tudtam tanulni tőlük, én is abba az irányba próbáltam terelni az életemet. Közben kaptam feladatokat az előjáróktól, ami egy bizalmat tanúsítottak irántam, szintén a médiával kapcsolatosan, amikor a Mégis teológiai magazinnak lettem a főszerkesztője, akkor szintén a sport az ment, tehát az asztali tenisz meg a foci teológiai válogatottba bekerültem, jártunk külföldre, teolimpiákra, tehát teológiai közti foci bajnokságokra, ahol a gól király meg a legjobb játékos címeket kaptam, és akkor így visszajött az önbizalmam, az Istennel való kapcsolatom is mélyült, de mindenképpen a baráti kapcsolat volt az, ami segített.
Hát újból egyesült ez a két dolog az életedbe, több dolog az életedbe, amit szeret, és amit azóta is gyakorol. Ugye az Isten szeretet, a sport, a média, és tényleg büszkélkedtünk is annak idején a teológiánk csapatára, hogy mindenhol győzelmet aratott, de teológiai évekre visszatérve, kimondottan ott bent az eltöltött 6 évre és a szabad évre gondolva, mi az, ami szabad éven is meghatározó volt számodra, és mivel tértél a szabad évről vissza?